Kispen Adáki József nemzetbiztonsági szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárát, és Mohamed Ali Samájt, a Budapesti Corvinus Egyetem világgazdasági tanszék doktorjelöltjét szeretném köszönteni a Polikon Podcast adásában. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük a lehetőséget.
Ugye az egész világot meglepte, hogy az Egyesült Államok most, hogy kivonult Afganisztánból, a tálibok gyors győzelme és következményei. És az első kérdésem az lenne, hogy a történelemből visszatekintve hogyan lehet definiálni Afganisztánt, hogy ki az afgán, és majd felé azon a kérdés, hogyha össze kéne foglalni, akkor hogyan definiálnád, hogy milyen és ki egy afgán?
Hát Afganisztán tulajdonképpen a törzseknek az országa, azt szokták mondani, hogy ahány völgy, annyi törzs. Ebből adódóan a törzsek között nyilván nagy barátság nincs, egyetértést próbáltak volna létrehozni, és a jövőnek egy nagyon fontos kérdés, hogy sikerül-e a különböző népek, nemzetiségek, vallások közötti egyensúlyt létrehozni, és ez alapján egy működőképes, nevezzük azt európai értelemben, hogy államot létrehozni, de hát az a kérdés, hogy ez most egyelőre időkérdése, hogyan tudnak megegyezni, hogyan nem tudnak megegyezni. Tudjuk azt, hogy Afganisztán egy békeszerető ország, azt is tudjuk, hogy borzalmas szenvedésen ment át a történelem során, hát sokan meg akarták szállni ezt az országot, hiszen arról szól a történet, hogy meglehetősen fontos helyen fekszik geopolitikai szempontból. Aztán rossz nyelvek szerint rajta ülnek a Mengele-féle periódusos rendszeren, tehát rengeteg olyan ásványkincs van az afgán hegyekbe, amire sok embernek fájt korábban is a fogadás, de nem tudták kitermelni. De főleg az, hogy itt a szabadság szeretet az arra szintre jutott, hogy Nagy Sándor is próbálta meg kódítani őket, tehát visszamegyünk a történelembe. Britek is szerettek volna uralmuk aláhajtani, aztán következtek a szovjetek, megbuktak, következtek az amerikaiak, akikre szintén azt tudom mondani, hogy megbuktak, illetve hát megbuktunk, kivonultunk, kivonulunk, és hát jelenleg, hogy milyen lesz a jövő, arról lehet szólni néhány szó, de odébb van. Nagyon fontos ország, fontos kereszteződések útjában van, és az összes szomszéd, középhatalmak, nagyhatalmak próbálnak kialakítani valamilyen viszonyt Afganisztán kérdésében.
Számodra akkor mit jelent az afgán, vagy hogyan fogalmaznád ezt meg?
Igazán maga az afgán nép, vagy Afganisztán 13. században alakult, ami a mai Kelet-Afganisztánnak az akkori neve Afganisztán volt. És az, hogy az afgán angol háborúk az afgán földön folytatottak, ezért is híres lett ez a név, és lassan-lassan az egész Afganisztánnak a neve, vagyis az egész területnek a neve Afganisztán lett. Ezzel ott pedig a térséget Khorasannak nevezték. Egy átfogó és egy eros birodalom volt itt Afganisztánban. Maga a földrajzilag a mai Afganisztán az angol és az orosz, cári Oroszország közötti ellenségeskedés még a háborúk között alakult a mai földrajz Afganisztánnak. És így utána a nemzetiség, meg vagyis a nemzet, hogy afgán nemzet, ez mindig is egy kérdéses téma volt Afganisztánban, még az is, hogy Afganisztán egy state nation, vagy egy nation state. Erről sok vita is van, vannak, akik az a véleményük, hogy mindenki afgán, aki Afganisztánban él, de vannak, akik ezt nem fogadják el, hanem, amit a tanár úr mondott, azt inkább erősítik, hogy törzsek vannak. Közös történelmük azért van, akik ebben a térségben, Afganisztánban élnek, közös történelmük van, közös kultúra van, nyelv nincs, de kultúrák azért vannak, közös kultúra. És még volt olyan is, hogy például Abdurrahman Khan, amikor az angolok elől elmenekült, Bukharába elmenekült a 19. században, de Bukharából még a mai Észak-Afganisztánban, ahol nem a pashtun törzsek laknak, onnan ilyen 100 000 nagyságú hadserege lett, és visszajött Kabul fele, hogy akkor átvigyen a hatalmat az angoloktól. Úgyhogy ő pedig pashtun volt, de itt a tajikok Bukharában, még a mai Badakhshanban vagy Tahar tartományban a tajikok támogatták ott, hogy ő volt az akkori emire Afganisztánnak, hogy ő visszamenjen szerezzen hatalmat. Úgyhogy félig meddig van az, hogy mindenki afgán, vagy meg van az, hogy nem mindenki afgán.
A másik ugyanilyen szerintem ilyen definíciós kérdés, hogy ki a talibán, mert ugye ez mostanában minden hírben szinte benne van.
Hát tulajdonképpen a tálibokat mondhatnám azt az Egyesült Államok közreműködésével, ezen belül is az Egyesült Államok Hírszerző Szolgálata, a CIA aktív közreműködésével hozták létre. Miért? A szovjetek ellen. Hát a szovjeteket nagy fontos cél volt az, az amerikai részül, hogy erről a területről elzavarják. Ehhez létrehoztak egy olyan csoportot, amelyek végül is szunita iszlám vallást követő emberek voltak. Hát ezek a tálibok. Sokan azt szokták mondani, hogy talibánok, a talibán jelző, tehát tálibról van szó, és hát azt kell tudni ezekről az emberekről, hogy rendkívül szélsőséges vallást követnek, tehát a vallásnak a legszélsőségesebb változatát, és hát nagy hibát követtek el akkor, amikor az Osama Bin Laden és csapatát befogadták. A másik még nagyobb hiba volt akkor, miután a 9-11 megtörtént, hogy az amerikaiak felszólították őket, hogy a bűnösöket adják ki, tehát Osama Bin Ládent és közvetlen munkatársait, amire a tálibok azt mondták, hogy nem. És hát innen indult az, hogyha nem, mivel megtámadták az Egyesült Államokat, elkezdődött egy háború a tálibok, illetve különös tekintettel a Osama Bin Laden nevű személy Al-Qaida szervezete ellen, és hát az egész műveletnek végül is az lett az eredménye, hogy onnan az Al-Qaida embereket kiűzték. Nagyon messzire nem mehettek, átmentek a szomszédos országba, Pakisztánba. Egyébként Pakisztánnal a tálibok mindig is jóba voltak, most is. Hát hiszen mikor a tálibokat elkergették az amerikaiak onnan, akkor ők tulajdonképpen Pakisztánba mentek, ahol támogatást kaptak, és tulajdonképpen folytatták, még ha ellenállásból is, azt a tevékenységet, amelynek az volt a célja, hogy majd mi visszajövünk valamikor. Hát ez most bekövetkezett, visszajöttek. Nagy kérdés az, hogy mi lesz a jövőt illetően. Úgy egyébként pedig, hát mondtam azt, hogy a vallásnak elég durva, nagyon régi változatát követik, a vahabita nézeteket vallják, ami egyébként Szaúd-Arábiában keletkezett. Hát ott azt mondják, hogy úgy kell élni, mint ahogy az ősök élnek. Tehát a szalafita elvnek a megtestesítői. Itt olyan dolgok, ami Európában természetes, mondjuk például a zenehallgatás, vagy a színházak, vagy a szobrok, gondolom mindenki emlékszik arra az időszakra, amikor a Buddha szobrokat felrobbantották, hát a világörökség része. Aztán a nőkkel való bánásmód az egyszerűen katasztrofális, tehát népcsoportokat megkülönböztetnek, nőket nem tekintik embernek, tehát úgy tekintik embernek, hogy mindenképpen alárendelt, tehát nem kezelik komolyként őket. Ugye szigorú szabályok vannak, sariát alkalmazzák, most is megmondták, hogy vannak dolgok, amiket meg fognak változtatni, de a sariából, a vallásos nézetekből nem fognak engedni. Hogy aztán most ez hogy fog megvalósulni a gyakorlatban, azt nem tudom, de azt viszont erősen feltételezem, és kijelenthetjük azt, hogy a normál afgán népnek, tehát a Afganisztán lakóinak azért nem feltétlen cél az, hogy a saria elvek alapján éljenek, különösen úgy, hogy közel 20 évig azért más uralom volt Afganisztánban, és más is tapasztaltak. Nőknek ugye nem határozták meg, hogy kell öltözni, 10 éves kor után is lehetett tanulni, most széttépik a diplomáikat, nehogy véletlenül megtalálják. Nagyon, nagyon negatív dolgokat lehet hallani, és hát nem tételezem fel, hogy ne változtak volna ennyi idő alatt a tálibok, tehát valószínű, hogy valami volt, és a 20 év alatt, és azt is meg lehet állapítani, hogy nem egy egységes szervezetről van szó. Tehát a tálibok között is különböző nézetek vannak. És ne felejtsük el, hogy ezen kívül még Afganisztánban ott vannak a nagyon nagy emberek, a hadurak. És a haduraknak ugye saját hadserege van, ők tartják kézbe a mágtermelést, amiből tudjuk, hogy a kábítószer készül, opium, világ legnagyobb opium exportáló vagy termelő országa, és hát tulajdonképpen ez ahhoz, hogy meg tudjanak élni, erre szükség van, és amikor a nyugati megszállás volt, tulajdonképpen a mák ültetvényeket nem semmisítették meg, nem akartak ebben részt venni azért, hogy nehogy valami komoly jelentés legyen. Én pontosan tudom azt, hogy például a magyar hadsereg, aki szintén ott volt a afganisztáni újjáépítés vagy műveletek során, kifejezetten megtiltották számukra azt, hogy a málkültetvények megsemmisítésében részt vegyenek. Hát ezt vagy a afgán hadsereg, vagy az afgán rendőrség, vagy esetleg az amerikaiak próbálták égetéssel megsemmisíteni, de gyakorlatilag ennek sok értelme nincs, mert ez olyan, mint hogyha elvennék tőlük a megélhetés forrását. Tehát egy nagyon bonyolult helyzet alakult ki az elmúlt 20 év alatt, és most pillanatilag abban a helyzetben vagyunk, hogy hát elég sötét a jövő.
Számodra, hogy te hogyan definiálnád a talibánokat, vagy mi a tapasztalat?
A taliban igazán, ahogy a tanár is mondott, igazán az a 80-as években, amikor szovjet ellen kezdődött szervezkedés Pakisztánban, és mudzsahideket képezték ki, taliban azoknak a mudzsahideknek a második generációja. 90-es években, amikor a tálib mozgalom alakult, akkor a mudzsahid parancsnokok voltak azok, akik legelső kézben alakították a tálib mozgalmat. Például Mulla Umar, Sarajuddin Haqqani, akinek a nagy hálózata van, Haqqani, a legfontosabb, meg a legveszélyesebb terror szervezete van éppen. És ezek régi mudzsahidek voltak, akik éppen a mudzsahidek ellen készültek harcolni. Igen, az elején szoros kapcsolatban álltak az amerikaiakkal, az amerikai olaj, meg a brit olaj cégekkel kapcsolatban álltak 99-ig, és utána majd volt olyan, hogy az amerikaiak, meg az angolok egy kicsit távoztak tőlük, és a Pakisztán és az arab országok kezében maradt a tálib irányítás. A 90-es években, amikor mi Afganisztánban éltünk, akkor már a tálibokkal együtt az arab terroristák is voltak, meg pakisztániak voltak, úgyhogy mi láttuk a városokban, hogy az arabok szervezkednek, meg együtt élnek tálibokkal, meg a pakisztáni terroristák. Úgyhogy 2019-2020-ig tálibokat terrorszervezetként ismertük, mert az amerikai politikai érdek akkor az volt, hogy tálibok terroristák. De az, hogy 2020 óta amerikaiak megállapodtak tálibokkal, és azóta változott a szóhasználat a média, vagyis a nyugati médiában, főleg az amerikai médiában, hogy tálibok többé nem terroristák, hanem csak egy olyan szélsőséges mozgalom, akik nem világrendszert akarnak, egy szélsőséges világrendszert nem akarnak építeni, hanem csak Afganisztánnak akarnak valami politikai, iszlám politikai rendszert építeni, és ők nem terroristák. Ez csak egy másfél éves magyarázat, hogy akkor tálibok nem terroristák. Azelőtt pedig terroristákkal együtt voltak, még mindig a régióban lévő uzbek, tajik, csicsen, arab, pakisztáni terroristák velük együtt vannak a rendszerben.
Visszatérve ugye erre a sária kérdésre, hogy milyennek azok a szabályok, amiket ők mindenáron be akarnak tartatni? Ugye most, mert ez és főleg ugye ilyen nőjogi kérdésekre ugye felmerült az, hogy a zenét nem szabad hallgatni, hogy ez az élet milyen és mennyi területére terjed ki, és ezt hogyan lehet elképzelni a valóságban, amikor ott él az ember?
Sáriának most már nagyon sok árnyalata van. A köztársasági rendszerünk az is egy iszlám köztársaság volt, és az alkotmány sharia szerint és az iszlám jog szerint alakult az alkotmányunk. Az nem más volt, mint az iszlám jog. Az alkotmánynak az első feltétele az volt, hogy minden szabály, minden törvény, még minden jogszabályt, amit Afganisztánban alkotnak, akkor annak iszlám meg a sharia szerintnek kell, hogy legyen. Itt a sharia alkalmazásáról van szó, hogy tálibok milyen mértékben és hogyan alkalmazzák. Például most bírósági eljárások nincsenek. 2-3 tálib összegyűl, és hoznak egy olyan döntést, hogy ennek az embernek a kezét kéne levágni, mert ő lopott valamit. Bírósági eljárás nélkül. És ez teljesen iszlám ellen van, mert 3 szintú vagy 3 fokú bírósági rendszer iszlamban is létezik, az összes iszlám államokban is létezik, csak a táliboknak ez egy kicsit röviden megoldják a folyamatot, hogy kit agyon kéne lőni, kinek a kezét kéne levágni, és kit meg kell kovázni.
Értem. És ez a sária, Ez ugye miből jön pontosan, mert ugye a vallásból, melyik részéből, és hogyan épül fel?
Hát a vahavizmusból jön alapvetően, de hát vahavizmus van mondjuk Szaúd-Arábiában, és ott is előfordul az, hogyha például valaki lobogon levágják a kezét. A nőknél ott is olyan szigorú szabályok vannak, ami európai szempontból nehezen értelmezhető. Mondjuk például a férj és feleség nem mehet együtt. A feleségnek hátul 5 méterre vagy 4 méterre van a helye, és követi a férjét, vagy az öltözködést. De ha megnézzük a sariát például Szaúd-Arábiában, hogy mennyit változott az utóbbi időben, hát nők kimehetnek az utcára, autót vezethetnek, régen ilyen föl sem merült. Én megmerem kockáztatni azt, hogyha a tálibok el akarják magukat fogadtatni a világban, és mondjuk maradjunk akár a szűk régióban, akkor meg kell változtatni, úgy, ahogy a Mohamed említette, a sariának a napi gyakorlati alkalmazását, tehát magyarul egy kicsit ígítani kell. Nem fogják őket soha kimondani, mert a vallási vezetők ezért nagyon fognak haragudni, de valamit ezen lazítani kell. Tehát látszik azt, hogy a öltözeten is már például változtatnak, aztán ezen kívül elképzelhetőnek tartom azt, hogy mondjuk 10 éves kor fölött már a lányok is mehetnek iskolába. Most még ugyan nem, de valahogy a világ halad. Tehát 2000-ben, 2020-ban nem lehet azokat az elveket alkalmazni, mint amit a 6. században találtak ki annak idején. Tehát én úgy gondolom, hogy ha túl akarják élni a különböző változásokat a tálibok, akkor nekik is meg kell változni. Ha nem, akkor a népharag fogja őket elzavarni, mert azért nem mindenkinek tetszik az Afganisztánba, hogyha a vallás szabályait fogják betartani. Nyilván ez nem úgy van, hogy megalakul a kormány, és már is megváltozik. Ha normális irányba akarnak elmenni, akkor ezeket a szabályokat kimondva, kimondatlanul, de lazítani kell. Én ezt remélem, hogy aztán most ez megtörténik-e, majd az idő az igazol vagy száfol.
Szerinted az elképzelhető, hogy a tálibok ugye az elmúlt 20 évben változtak, vagy változtattak a sharia értelmezésén most, hogy visszajönnek a hatalomba?
Hát igen, itt az értelmezésről lehet beszélni, mert a sharia a Korán verseiből és meg a Muhammad proféta beszédeiből van. Koránban ilyen 6600 vers van, és ezek közül 600 vagy 700 vers olyan parancsok, amiből következik a sharia. De az értelmezés az egy olyan bonyolult folyamat, például most mondom egy példát, hogy van egy vers, hogy aki a nő vagy a férfi lop, akkor le kell vágni a kezét, vagyis a tolvajnak a kezét le kell vágni. Van olyan értelmezés, hogy a mondatnak a jelentése nem az, hogy fizikailag le kell vágni a tolvajnak a kezét, hanem lehetőséget kéne szűkíteni, elvinni tőle, és ő nem tud lopni. Még az, hogy milyen körülményekben lopott. Például egy másik értelmezés is van, hogy annak a tolvajnak a kezét fizikailag le kell vágni, aki egy olyan értéket lopott, amit a tulajdonos nagyon-nagyon figyelt arra, hogy biztonságban helyezzen, de tolvaj akkora ravasz volt, meg akkora ügyesen használta a trükkjeit, hogy mégis tudta ellopni. De ha kint van az autó, vagy kint van egy valami, és nem figyelte a biztonságára, és valaki ellopta azt, ennek a tolvajnak a kezét nem lehet lopni, mert itt gyenge a feltételek. Úgyhogy az értelmezés, de a tálibok nem változtak. A probléma az, hogy a tálibok nem változtak, amellett meg 20 év NATO ellen harcoltak, és most egy olyan meggyőződésük van, hogy a világnak a legnagyobb hatalmat, a szuperhatalmat legyőzték. Amellett, hogy nem változtak az eszmeviláguk, egy politikai és egy katonai meggyőződésük is van, hogy senki nem tudja őket legyőzni, mint 90-es években Amerikának is egy ilyen meggyőződése volt, hogy ő a szuperhatalom a világon, és senki nem tud ellenállni. Most pedig táliboknak egy ilyen érzésük van, hogy ők legyőzték Amerikát, elúzték NATO-t Afganisztánból, ezután senki nem tud ellenük ellépni.
Ugye az még egy nagy kérdés, hogy ugye rengeteg törzs van ugye Afganisztánon belül, hogy mekkora a táliboknak az általános támogatottsága?
Hát a választás még nem volt,
lesz valami?
Úgyhogy ez egy katonai folyamat volt, hogy harcon meg háború réven tudták ideig jönni. Választások meg nem voltak, hogy tudjuk, hogy mennyi a támogatottságuk. Vannak olyan törzsek, ahol például Dél-Afganisztánban, vagy a talibok, ahonnan erednek, ott azért nagy a támogatottságuk. Ez azért, mert az utóbbi években amúgy a kormányunk nagyon legyengült. Nagyon-nagyon legyengült, és azok a törzsek, ahol élnek például Dél-Afganisztánban, Kelet-Afganisztánban, Észak-Afganisztánban, nekik ők nem is érezték a mindennapi életükben, hogy létezik valami, mint kormány, és szolgáltatást nyújt. A másik az, hogy az utóbbi egy-két évben már azt is látjuk, hogy a tálibok nem csak pastunok. Eddig volt egy eszmevilágok, volt egy ideológiájuk, és még 98-97%-ban csak a pastunok voltak. Most pedig Észak-Afganisztánban uzbékek is átállták, tajikok is átállták, például Badakhshan tartományban, vagyis Tahar tartományban, Faryab tartományban. Még ezeken a helyeken most látjuk, hogy nem csak a pastunok harcolnak a tálib rezsimért, hanem vannak olyan régi hadurak, akik kormánytól eddig nem, az utóbbi években nem kapták támogatást, pedig taliboktól kapták, és így átállták. Igen, ez egy bonyolult dolog, erősödött a támogatásuk, de azért az, hogy a nép támogatna tálibokat, vagy a tálib rezsimet, az nem biztos.
Erre én azt mondanám, hogy meglátjuk, hogy hogyan lesz. Tudnélik, az afgán az alapvetően szereti azt, hogy béke legyen. Most, ami kellene neked, béke, illetve a különböző törzsek közötti úgynevezett nemzeti megbékélés, nemzeti megegyezés. Na most, amit nem feltétlenül szeretnek, az a megszállás. Soha nem is szerették. Nem szerették a szovjet megszállást, nem szerették a brit megszállást, és mondjuk ki úgy, ahogy van, nem szeretik azt a megszállást, amit a nyugatiak csináltak. Ez egy katonai művelet volt, ennek meg volt a célja, de gyakorlatilag ezt a lakosság megszenvedte, és nem mindenki boldog attól, hogy most egy olyan ürüggyel, hogy megnézik, hogy van-e terrorista a házba, bármikor bemehetnek a lakásba, követtek el amerikaiak néhány hibát is, ugyanúgy, mint Irakba, Afganisztánba is, megerőszakolták a nőket, felgyújtották a házat, indoklást, ja, terrorizmusra készültek, szóval ezeket azért az emberek tudják. Szájhagyomány útján terjed. Tehát egymás között ezeket elterjesztik, és hát meg kell mondani, hogy nagyon őszintén fájdalmas dolog ez, de tulajdonképpen, amit a Mohamed mondott, az teljesen igaz, az afgán nép alapvetően nem a megszállókat szereti, hanem azt szereti, hogy nekik legyenek majd olyan vezetőik, ami alapján normálisan működik az ország. Ez tulajdonképpen, ha megnézzük a külföldi reakciót azokra a változásokra, amelyek most történnek Afganisztánban, nagyon sokan az iszlám világban, illetve hát a mazarabok között azt mondják, hogy na igen, legyőztük az a nagy Amerikát, és legyőztük a nyugatot, legyőztük a NATO-t, és tulajdonképpen van benne valami igazság. Na most ennek meg kell vizsgálni az okait, hogy vajon ez miért volt, hát hogy most erre kivállalkozik, meg ki fogja megtenni, azt majd meglátjuk. Nyilván rengeteg tanulság van, amiket le kell vonni.
A másik, ami felmerült, hogy a jelenlegi igazából hatalom, ami amerikaiak által kialakult, az nagyon korrupt volt, és hogy emiatt is igazából sokan jó szívvel látják a tálibokat, mert ott várnak valami változás, hogy ez tényleg így van-e?
Sajnos igen. Sajnos a kormányunk nagyon korrupt volt. Nem csak korrupt volt, hanem a 2014-től egy olyan folyamat indult Afganisztánban, hogy a köztársasági elnökünk, aki 2014-ben nagy csalásokkal került hatalomra, nem csak csalások, hanem utána az akkori amerikai külügyminiszter John Kerry is beavatkozott a folyamatban, és segítette ott, hogy hatalomra kerüljön. Ó, kezdettől végig egy szélsőségesen központosított döntéshozatali rendszert hozott létre, és egy járási kormányzónak a hatáskörét is átruházta a saját asztalára. Gyakorlatilag a kormányzók, a miniszterek, a miniszterhelyetesek, akik vagyis a parancsnokok, rendőrparancsnokok járásban, meg tartományokban, nekik nem volt hatáskoruk az utóbbi években. Egy kutat is, ha fúrni kellett egy kis faluban, akkor annak a pályázatát köztársasági elnök írta alá. Ezért is a rendszer összedőlt ilyen gyorsan, mert bizalmi elkötelezettség teljesen nem létezett a rendszerben. És a Nemzeti Egység kormány, ami 2014-ben alakult, az olyan volt, hogy valaki miniszter volt, de hatásköre nem volt, egyrészt. Másrészt, ha a hatalom belső gyűrűjében olyan folyamatok alakultak, meg olyan emberek jelentek még, akik egyáltalán nem Afganisztánban éltek. Afgánok voltak, de Angliában nőttek fel, Pakisztánban nőttek fel, Amerikában nőttek fel, még néhányuk nem is beszéltek afgán nyelveket. Nem ismertek az országot, meg ezt a bonyolult társadalmat nem ismertek. Mondjuk úgy, hogy Afganisztánt úgy kéne tekinteni, mint egy kis Európa. Történelem során az európai népek próbálkozták egymás fölött uralkodni, vagy az Európát egyben uralkodni. De ez senkinek nem sikerült, míg nem alakult az Európai Unió. És megegyeztek, hogy akkor maradunk államoknak, és katonai megszállásokat ezután nem próbáljuk. Az alsó faló nem tud uralkodni a felső faló fölött Afganisztánban. Mindegy, hogy egy tadzsik, hazara, uzbek vagy pastun. Ez az emberek vérében van Afganisztánban. És sajnos az, hogy az utóbbi években egy központosított rendszer alakult Afganisztánban, amiben mindenki másodlagos állampolgárnak érezte magát, és azok, akik Amerikából érkeztek, minden hatáskor az kezükben volt, a pénz, a lehetőség, a korrupcióban is ok voltak, még a hadurak. A dzsihadista hadurak is együtt játszottak velük, kapták havonta néhány ezer dollárt, vagy egy pozíciót az államban, és akkor így csendben maradtak. Emiatt a kormány ennyire legyengült.
És így visszagondolva, milyen volt igazából ugye a terrortámadások után az amerikai megszállás, milyen volt igazából az első ugye szavazás, amikor odáig eljutott ugye az ország, és egészen mostanáig. Tehát egy amikor ugye az ember ott van, vagy akkor ez milyen érzés volt, vagy hogyan élte ezt át az ember?
2001-ig egy sötét időszak volt Afganisztánban, és a nemzetközi beavatkozás, amikor kezdődött Afganisztánban, az jól is jött. De az elején nem az volt, hogy 20 évig amerikaiak ott vannak, és minden egyes politikai döntésben, meg minden egyes politikai dologban az amerikaiak beleszólnak. Erről nem volt szó, hanem az, hogy a terroristákat kihúzzák Afganisztánból, és utána a nemzetépítés, meg államépítés lesz. Én mindig is mondom, hogy a legjobb időszak az amerikai kivonulásra 2005 vagy 2006 volt. 2014-ben köztársasági elnökségi választás történt Afganisztánban sikeresen, aztán 2005-ben a parlamenti választás, a tartományi tanácsadói testületek alakultak, a demokráciának az alapérvek megtestesültek Afganisztánban. Úgyhogy utána amerikaiak maradhattak volna katonai támaszpontokban, támogatóként, de az, hogy például 2018-ban a köztársasági elnökünk arra készült, hogy biometrikus rendszert fogja telepíteni a választási folyamatban, és akkor hogy ne legyen csalás. Tehát ez lát az amerikai nagykövetségnek ez nem tetszett, és szólt neki, hogy ez így nem történhet. Máig úgy volt, hogy mindenki tudtuk, hogy ez meg lesz. Indiai céggel meg is beszéltek, 40 millió dollárért, megcsinálják az egész választást Afganisztánban, a köztársasági elnökségi választást, de hát másnap szóltak neki, hogy nem fogja ezt megtenni, és lemondott a tervéről. Emiatt is volt a probléma, hogy amerikaiakkal nem tudtuk igazán Afganisztánban mit kezdeni. És az utóbbi években már mindenki tudta, hogy amíg Amerika itt van, addig nem készül semmi, vagy nem tudjuk független kormányt alakítani Afganisztánban.
Erről mi a vélemény?
Teljes mértékben egyetértek azzal, amit a Mohamed mondott, hát tulajdonképpen most már az amerikaiak is belátták, és nem csak Afganisztánban, Irakban is, Szíriában is, ott kevésbé, mert annyira nem is voltak benne a dolgokban, de Szíriában mindenképpen el tudom mondani, hogy demokráciát nem lehet exportálni. Tehát nem lehet megoldani azt, amit az amerikaiak akarták, hogy majd az afgán nép úgy fog táncolni, hogy ők zenélnek. Ez nem működik. Ezt most kezdik belátni az amerikaiak, és ők is elfogadják ezt. Egy társadalom fejlődésének megvannak a lépcsőfokozatai. Tehát azt illik betartani. És egy másik dolog az, hogy ha én mondjuk Egyesült Államok vagyok, és oda teszek nálam tanult, nálam felkészített embereket vezetőbeosztásba, és ez más országoknál is előfordult, ez nem biztos, hogy az ottani nép elfogadja. Azt mondjuk, köszönjük szépen, mert ezt az embert nem is ismerjük. Tehát nekünk rá nincs szükség, majd mi kiválasztjuk magunk közül azt, akit mi alkalmasnak tartunk vezetésnek, tehát vezetőnek. Tehát tulajdonképpen az amerikai ilyen úgynevezett demokrácia építés, amit a Al-Qaida elzavarása után ők célul tűztek ki, az gyakorlatilag nem valósult meg. De nem valósult meg az sem, hogy majd az afgán gazdaságot mi rendbe fogjuk tenni, és amerikai mintára, amerikai vezetés alatt működtetni fogjuk. Nem jött be. Tehát itt tulajdonképpen azt is el kell fogadni, és az is tény, hogy egy hadsereggel nem lehet egy országot felépíteni. Egy hadseregnek az a feladat, hogy védje az országot. Nem azért, hogy oda küldöm, és akkor ő majd beleszóljon mindenbe, ha nekem nem tetszik az adott vezető, akkor eltávolítsam. Ezt nem fogadják el. Ezt úgy hívják a politika nyelvén, hogy megszállás. Most a megszállókat nem szereti senki. És Afganisztánban is eljutottak arra a szintre, hogy köszönjük szépen, ebből nem kérnek. Na most, amikor bekövetkeztek a különböző konfliktusok, és az amerikaiak is belátták, mikor nem is mondták, azt, hogy ez az egész politika megbukott. Ezt nem lehet tovább folytatni. Nagyon sok pénz áldozat ment oda, sok ember áldozat, több mint 2,5 ezer embert veszített az Amerikai Egyesült Államok, tehát ebbe az egész afgán háborúba, tehát tulajdonképpen ott tartunk mi 9-11-jel gyakorlatilag. Hát rájöttek arra, hogy ezt nem érdemes tovább folytatni, és azért döntöttek úgy, hogy ezt az egész folyamatot megállítjuk, és az afgán részvő pedig ezt természetesen elfogadták, helyeselték, és az, hogy az afgán hadsereg úgy döntött, hogy nem száll szembe a tálibokkal, akik folyamatosan erősödtek, ezért nem vették fel a harcot, és pillanatokon belül megtörtént a hatalom átadása. Tehát itt nagyon sok hiba merült fel a nyugatiak részéről. Emlékszünk arra az időszakra, amikor az úgynevezett PRT-kat, tehát a tartomány újjáépítési csoportokat próbáltuk létrehozni. Mi is ugye Baglan tartományban felelősek voltunk, a hollandoktól vettünk át egy területet. Hát tulajdonképpen, ha nem azt csináljuk, ami az ottani lakosságnak, vagy a helyi vezetésnek szükséges, vagy fontosnak tart, hanem majd mi kitaláljuk helyettük, hogy mit tudnánk csinálni, ez nem működik. És gyakorlatilag ez az egész tartomány újjáépítési csoport program megbukott. Ez sem működött. És akkor utána természetes dolog, hogy a afgán részről is felmerült az a probléma, az a helyzet, hogy ők ebből nem feltétlenül akarnak kapni. Úgyhogy ez egy folyamat, nem meglepetés szerint, tehát ahogy nálunk szokták mondani, hogy meglepetés, nem volt itt semmi meglepetés. Az amerikaiaknál Obama elnök bejelentette, hogy be kell fejezni. Nem jutott el arra a szintre, hogy befejezze. Trump mester úr is állandóan mondta magáét, hogy ez nekünk nem kell, Afganisztánt ott abba kell hagyni, teljesen fölösleges anyagi kiadás, de nem csinálta meg. Határidőt szabott. 2021 májusát, de nem valósított meg semmit. Hát aztán végül, mint szamárra a fül, rámaradt az egész a Bidenre, aki már ezt tovább nem tudta húzni, tehát gyakorlatilag be kellett jelenteni azt, hogy kijövünk. Nem számítottak arra, hogy az afgán nemzeti hadsereg, illetve az afgán nemzeti rendőrség teljes egészében feladja magát, és nem megy szembe a tálibokkal. De ha belegondolunk, butaság lett volna. Ebből egy kemény belső polgárháború lett volna, sok-sok halottal, emberi veszteséggel, amire Afganisztánnak a legkevésbé van szüksége. Tehát itt azért sok politikai kérdés van, ami nem úgy sült el, ahogy szerettek volna.
Beszéltem egy dán elit katonával is, akinek az ismerősei voltak Afganisztánban, és ők például azt mondták, hogy amikor még faluknál jártak, akkor az volt az általános vélemény, hogy jó, persze, itt vannak az amerikaiak, de el fognak menni, akkor igazából akkor mi lesz? És sokszor emiatt volt az, hogy inkább úgy mondták, hogy inkább nem akarnak valami irányba elmenni, mert ugye féltek attól, hogyha elmennek, akkor mi marad. És ugye most ezt látjuk is, hogy vannak ugye mondjuk fordítók, tolmácsok, akik segítették az amerikai mondjuk hadsereget, és azokat most ugye a tálibok nem igazán kedvelik, sőt, hogy erről mi a véleményed, hogy mennyire volt ez mondjuk a fejlődésnek akár egy gátja, és hogy attól féltek, hogy ez csak úgyis idéglenesen lesz itt az amerikai hadsereg.
Szovjetek 88-ban Afganisztánban kivonultak, de az utódállam 92-ig meg tudta védeni magát. Ez azt jelenti, hogy egy erős államot ott hagyták, és kivonultak Afganisztánból. De hát amerikaiak még nem fejeztek be a kivonulást, hogy a rendszer összeomlott. Sajnos a politikai vezetés amit az előbb is mondtam, hogy ez a túl szélsőséges, centralizált rendszer. Ez az utóbbi években amúgy túl gyengítette a haderőket Afganisztánban. Még amellett az utóbbi egy-két évben az amerikaiak is sokat segítették a táliboknak, hogy erősödjenek. Egyrészt az, hogy amerikaiak, meg az amerikai külügyminiszter oda megy Katarba, megállapodást aláírnak tálibokkal, ez maga egy nemzetközi presztízst adták a táliboknak. Másrészt az, hogy a megállapodásukban, vagyis amíg megállapodták, addig az afgán kormány nem is tudott, hogy miről van szó. Senki nem tájékoztatta őket, hogy ez a folyamat, vagy amerikaiak tálibokkal miben fognak megállapodni. Váratlanul érte őket. Volt egy titkos záradéka, amiről még mai napig nem tudjuk, de a folyamatokat, ahogy láttuk, szerintem már tippelhetjük, hogy mik voltak ezek a feltételek. De volt olyan feltétel is, hogy a megállapodás napjától amerikaiak nem támadják tálibokat, tálibok nem támadják amerikaiakat Afganisztánban. Na most Afganisztán, Amerika, vagyis USA-nak a NATO-n kívüli szövetsége volt. És erről most volt egy biztonsági megállapodás is, 2014-től 2024-ig, hogy Amerika, az USA megvédi Afganisztánt mindenféle külföldi, vagyis terrortámadás ellen. Tehát itt most 2020-tól nem tudjuk, hogy Amerika kinek a partnere volt, vagy melyik félnek a szövetsége volt. Taliboké, vagy az afgán kormányé? Egyrészt. Másik az, hogy a megállapodás másik feltétele az volt, hogy az afgán kormánynak szabadon kell, hogy engedjen 6000 tálibot a börtönből. Talib front 6000 kipihent harcossal nagyon erősödött. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. És meg az, hogy a köztársasági elnöknek le kell mondania a hatalomról, és át kell adnia egy összetett átmeneti kormánynak. De túl hatalomszerető ember volt a köztársasági elnökünk, ahogy láttuk a döntéshozatalaiban, meg a döntéseiről. Ó, ebben nem ment bele. Az amerikai egy darabig játszott együtt velük, aztán még volt egy másik politikai folyamat is, hogy a demokraták igazán nem akarták, hogy a kivonulás a Trump időszakban történjen, mert a kreditjét maguknak akarták megnyerni. Ezért is a köztársasági elnökön 2014-ben a demokraták segítségével hatalomra került, meg Amerikában az élete 40 évet Amerikában töltötte, és ő mindig is demokratákkal együtt működött Amerikában. És ő nem ment bele a tárgyalás asztalra, nem tárgyalt tálibokkal egyáltalán, és hátraltatta a döntéseket, hogy akkor ne történjen a Trump időszakban a kivonulás, meg a béke. Olyan ígéreteket kapták a demokraták részéről, hogy majd Trump után ők nem fognak kibékülni tálibokkal, hanem folytatják a háborút, ahol maradni fog hatalmon. De az, hogy Biden egyszer bejelentette, hogy kivonulnak Afganisztánból, ott már megint váratlanul érte a köztársasági elnököt, hogy ott akkor ugródiszkaként használták. Nem ment bele abba, hogy lemond a hatalomról, és átadja egy semleges technokrata átmeneti kormánynak a hatalmat, hanem úgy döntött, hogy akkor vagy, ha neki nem marad a hatalom, akkor senkié. Igazán nem is hatalom átadás történt Afganisztánban, hanem hatalom és a rendszer összeomlás történt az utóbbi egy-két héten Afganisztánban. Jelenleg nincs hatalom, nincs kormány, nincs rendszer, semmi nincs, semmiféle szolgáltatást nem nyújtanak a tálibok a népességnek, és nem létezik semmi.
Ez Amerikának ezzel mi lehetett a célja, ezzel a tálib megállapodása, úgyhogy az afgán kormány ugye nem is egyeztetett?
Az amerikai államnak és az amerikai adminisztrációnak egy világos célja volt, ki kell jönni mindenképpen Afganisztánból. Tehát ezt tovább nem lehet folytatni, elszámolták magukat abba, hogy ilyen gyorsan történjen meg az egész folyamat. Ugyanakkor teljes egészében nem is akarták ők feladni Afganisztánt, mint hogy tettek ígéreteket is. Hát itt azért jó néhány találkozó történt, titkos és kevésbé titkos, vagy egyáltalán nyílt megállapodás. A dohai tárgyalásokra gondolok, aztán ezen kívül még jó néhány arab országban is folytak tárgyalások. Uram, bocsánat, nem kell messze menni, Belgrádban is folytak tárgyalások. Tehát itt tulajdonképpen azért ez levelet szokpestélyesen szólva, zsírozva megbeszéltek egy sok kérdést. Egyedül az okozott egy nagy meglepetést, hogy végül is az afgán hadsereg az semmiféle ellenállást nem tanúsított, de ha az ember megnézi az eseményeket, a folyamatot, akkor arra lehet következtetni, hogy ez egy logikus dolog volt. Tehát nem normális dolog elvárni azt, hogy most legyen egy belső viszály a tálibokkal, és hát tulajdonképpen a tálibok is igyekeznek, még most is ezzel foglalatoskodnak, hogy a szebbik arcokat mutatják. Tehát ők a nemzetközi közösség felé fűt fát ígérnek, az afgán lakosság felé fűt fát ígérnek, környező országokra is azért tesznek egy-két olyan megjegyzést, ami arra enged következtetni, hogy jó kapcsolatokat akarnak építeni. Hát, hogy aztán most a választások után, illetve a változások után, a teljes kivonulás után hogyan fog alakulni, azt nem tudom, de pillanatnyilag ugye az amerikaiak megmondták, hogy ők elhagyják Afganisztánt, mint ahogy más országból is kivonulnak. Tehát tulajdonképpen azt lehet látni, hogy ez egy amerikai stratégia, hogy azokból az országokból, amiket megszálltak az amerikaiak erőszakkal, azokból kivonulnak. Aztán utána ott van nekik még egy csomó olyan házi feladat, amit meg kell oldani, mondjuk egy orosz-amerikai viszony, ami pillanatnyilag mélyponton van, kínaiakkal való megállapodás, vagy meg nem állapodás kérdése. Tehát vannak szorító kérdések az adminisztráció számára. Most nem hiányzik nekik azt, hogy most egyáltalán olyan témákba belemennek, amivel esetleg egy polgárháború alakul ki, vagy egy katonai szembenállás, konfrontáció jöhet létre az Amerikai Egyesült Államok és az adott ország között. Tehát ezt az egész afgán kivonulást úgy is föl lehet fogni, mint az amerikaiak távol-keleti stratégiának a része. Sőt, azt mondom, másképpen nem is lehet fölfogni. És hát ez most milyen belső amerikai reagálással jár, arra azt tudom mondani, ami egy közismert dolog, hogy az amerikai lakosságot úgy nagyon nem érdekli a külpolitikát, ők annyira nem foglalkoznak vele. Az viszont zavarja őket, ha a koporsok megérkeznek haza, még akkor is, ha ezt titokba csinálják, tehát a temetéseket azokat úgy rendezik az Arlingtoni temetőbe, hogy nagy felhajtást ebből nem csinálnak. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy mindenképpen ebből a slamasztikából, ebből a pokolból szeretnének valahogy kimászni. És szerintem ez a mostani politikán látszik is, egy kivételével. Az új afgán kormány nem fogja megakadályozni, vagy nem sikerül nekik megakadályozni azt, hogy terrorszervezetek működjenek Afganisztán területén. És akár Afganisztán, akár a környező országok, vagy ne adja Isten, az Amerikai Egyesült Államok is szövetségesek ellen terrortámadást hajtsanak végre. Ebben az esetben be fognak avatkozni. Ez nem azt jelenti, hogy az amerikai hadsereg bevonul Afganisztánba ismételten, hanem megkeresik azt, mint ahogy a mostani sajnálatos merénylet után is történt, kik a felelősök. Kik voltak azok, akik ezt az egészet elrendelték. És hát ezeken bosszút fognak állni, magyarul likvidálni fogják ezeket a személyeket. Nem lennék meglepve, ha ez megtörténne, erre utalást tett már az amerikai elnök is, és utalást tett az amerikai központi hadsereg, a CENTCOM-nak a parancsnoka, aki azt mondta, hogy utul fogjuk őket érni. Ezt már mondták máskor is, és utul is érték ezeket.
És mennyire volt ez egy jól tervezett kivonulás az ő részükről, így hogy azért mostanában tényleg nagyon, nagyon kapkodnak, meg nem úgy tűnik, mint egy jól szervezett megoldás?
Ez mindenek nevezhető, csak jól szervezett kivonulásnak, nem? Itt tulajdonképpen meglepetések sorozata volt, tehát nem erre számítottak, nem is lehetett tudni. Hát egyrészt van, nagy tapasztalat ebben nincs a világban, illetve én már egy kettőt láttam ilyet azért, ami szervezett volt, például az izraeli hadsereg kivonulása Libanonból. Egy éjszaka eltűntek onnan pillanatok alatt, és tulajdonképpen haditechnikai eszközöket működésképtelenítették, nem mindent hoztak el, mint az amerikaiak se vitték el, és tulajdonképpen egy éjszaka kivonultak. Egyik napról a másikra eltűntek. Nagy országról van szó, tehát nem olyan könnyű ezt megoldani, de minden esetre nagyon tévednék, azt mondanám, hogy ez rendesen elő volt készítve. Tehát annyira meglepetésszerűen jött ez az egész tálib hatalom átvétel, hogy nem tudtak rá felkészülni. Hát láttuk azokat a felvételeket, amelyek a kabuli nemzetközi repülőtéren készültek, láttuk a menekülő embereket, láttuk a félelmet az emberek arcán, akik mindenképpen szeretnének, vagy szerettek volna onnan kijutni, és hát most, hogy ez 31. évvel be fog fejeződni, ez arra is enged következtetni, hogy a tálibok azt mondták, hogy nincs időpontmódosítás. 31. az utolsó, attól kezdve minden le van zárva. És ennek megfelelően tevékenykedik, ők megmondták, le van zárva a repülőtér, nem tudnak oda menni azok, akiket még ki tudnának hozni, vagy egyáltalán egy nagy menekült hullám nem tud megindulni Afganisztánból, legalábbis ez a légiutas változatban, más úton meg elég nehéz kijönni Afganisztánból pillanatnyilag, tudomásom szerint, mert a határokat lezárták, bár nyilván lehetőség van kijönni, de nem tömeges méretekben. És én úgy gondolom, hogy a lakosság is úgy van ezzel az egész dologgal, hogy ha nem feltétlen szükséges, akkor inkább belső menekültként tevékenykedik tovább. Tehát elmegy az országnak azon részére, ahol viszonylag béke van, vagy esetleg valamelyik szomszédos országban, hát ebben vastagon benne lehet Pakisztán. Amerikaiak pillanatnyilag ebben az egész kérdés rendezésben azt mondom, hogy tehetetlenek. Nem tudják most, mit kellene csinálni.
Mi a véleményed, hogy most, hogy így a tálibok hatalomra kerülnek, akkor ott akkor tényleg terrorszervezetek akkor megtelepedhetnek-e hosszú távon? És mit gondolsz arról, hogy a környező államokkal milyen lesz a viszony, akár mondjuk Irán, Pakisztán, Kína, Oroszország?
Na most egy patthelyzet van, mert maguk a tálibok sem arra készültek, hogy az egész Afganisztánt és az egész afganisztáni hatalmatok viszik át. Mindenki úgy készült, hogy egy nemzeti egység kormány alakul, le fog mondani a köztársasági elnök a hatalomról, és minden politikai mozgalomnak, minden politikai pártnak része lesz a kormánynak. Nem hiszem, hogy az amerikaiak így gondolták, mert az forgatókönyvük szerint nem alakult minden, mert a köztársasági elnökünk elhagyta mindent, és elmenekült. Nem mondott le, hanem elmenekült, és ezért is gyorsan változtak minden. A tálibok még mai napig nem tudták kormányt alakítani, mert erre nem készültek. Váratlanul érte okot is, hogy átviszik egész Afganisztán hatalmát, vagy a területét. Meg az, hogy ők terroristákkal, vagyis terrorista szervezetekkel együtt működnek, vagy nem, ez egy jó kérdés, mert van egy közmondás az afgán nyelvben, hogy a sárga kutya a sakál testvére. A tálib és a terrorista között gyakorlatban nincs különbség. Eddig nem volt. Három héttel ezelőtt is Kabulban végrehajtott terrortámadásokat tálibok végrehajtották. És hivatalosan el is fogadták, hogy ezt ok csinálták. Úgyhogy ez egy bonyolult kérdés. Csak annyi, hogy az oroszoknak, az kínaiaknak, az irániaknak, az amerikaiaknak, mindenkinek ezt az ígéretet tették, hogy nem hagyják Afganisztánt, Afganisztánban, hogy a terrorszervezetek ellenük szervezkedjenek. De ezt majd gyakorlatban nézzük, az, hogy most a tálibok olyanokat ki fogják húzni Afganisztánból, akik a harcban Kabulig is segítették a tálibokat, és jelenleg is tálibokkal együtt harcolnak, vagy amiatt, hogy konszolidálódjon a tálib hatalom, együtt vannak, és a tálibok majd őket elúzzák Afganisztánban, ezt majd megnézzük gyakorlatban.
És a környező országokkal milyen viszony várható?
A pakisztáni külügyminiszter találkozott a tajik köztársaság elnökkel, és a tajik köztársaság elnöknek az volt a feltétele, hogy Afganisztánban például a tajikoknak jó nagy része kell, hogy legyen a hatalmon. Ha nincs, akkor mi nem fogadjuk el, vagy nem ismerjük el a következő kormányt. Na ez egy bonyolult dolog. Egyrészt az, hogy amerikaiak Afganisztánban teljesen buktak, meg a béke folyamatot, amit az utóbbi két évben annyira óvatosan kezdték, meg irányították, az sem sikerült jól. Még egy geopolitikailag teljes ostromban találtak magukat Afganisztánban, hogy a Pakisztán is ellenük lett, Irán, Közép-Ázsia, Oroszország, Kína, mindenki félt az amerikai jelenléttől Afganisztánban. Igazán Oroszország számára, Kína számára, Irán számára az amerikai jelenlét volt nagyobb fenyegetés, mint a tálib szervezetek. A tálibok ellen felléphetnek, mármint az nem biztos, hogy tálibok oroszok ellen fognak szervezkedni, mert mindig szem előtt tartják, hogy iszlám állam harcosaival mi történt Szíriában, amikor orosz érdek ellen kezdtek szervezkedni. Úgyhogy Oroszországnak egy magasabb presztízse van most a terror elleni háborúban a világon, mint USA. USA megalapodásokat aláír terrorszervezetekkel, vagyis Afganisztánban tálibokkal, Szíriában pedig Jabhatul Nusra-val, ilyen szervezetekkel megalapodásokat aláírnak, vagy támogatják, de Oroszország pedig ellenük harcolt, és sikeresen is harcolt Szíriában. A régióban lévő nagy hatalmak addig nem fognak tálibok ellen lépni, amíg tálibok ellenük nem szervezkednek. De ha igen, akkor folytatódik egy praxis háború megint Afganisztánban.
Én úgy gondolom, hogy ezt szélesebb értelemben is lehet megvizsgálni, és akkor lesz egy széles kép, tehát nem csak a közvetlen regionális összefüggéseket, hanem globális összefüggéseket is vizsgálni kell. Kína és Oroszország örül, hogy az amerikai vereséget szenvedtek. Tetszik vagy nem tetszik, ez így van. Irán dörzsöli a kezét természetesen, és ő is azt mondja, hogy a nagy sátán tulajdonképpen nem győzött, és igyekszik erről a területről távozni. Ugyanez a véleménye nyilván a kínaiaknak. Tehát itt azért el kell ismerni azt a realitást, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy realitás, hogy azzal, hogy az amerikaiak kivonulnak Afganisztánból, megváltozik a térségnek a amerikai szempontból vizsgált erőviszonya, de nem csak amerikai szempontból, hanem a többi ország oldaláról is. És hát az oroszok is azt mondják, hogy de jó, hogyha most már az amerikaiak innen a közvetlen szomszédaiból elmennek, mert hát ugye a sztánok azért csak a fák közösségnek a tagjai, és hogyha ott nincsenek amerikaiak, az nekik jó. Tehát mindenképpen meg kell nézni azt, hogy hogyan állnak ehhez az irániak a nagyokon kívül, mi a helyzet Pakisztánnal, az említésre került, és még egy országot meg kell említeni, Törökország. Törökország nagyon fontos abból a szempontból, hogy kik jönnek onnan, és hogyan tudnak átjönni Törökországból, de ez csak egy ilyen magyar nézőpont. Törökország nem ebből a szempontból lényeges. Törökország muzulmán ország. Ugye nagyon sok minden változott, és a török politika az erősen elment muzulmán vonalba. És hogyha megnézzük, a tálibok és a törökök, azok jó viszonyban vannak egymáshoz. Nem azt mondtam, hogy szuper, meg minden nagy szerelem oda irányul, de megértik egymást. Tehát már lehet pedzegetni, és mondogatják azt, hogyha létrejön egy békés helyzet Afganisztánon belül, akkor nem zárható ki azt, hogy a törököket felkérik arra, hogy a kabuli nemzetközi repülőtér biztonságát lássák el. Nyilván a külsőt az afgán hadsereg fogja ellátni, de a belső biztonságot, a repülés biztonságot át fogják venni a törökök, ami nagyon pozitív, nem csak abból a szempontból, hogy a törökök megbízható partnerek, hanem abból a szempontból is, hogy végül is egy picikét a NATO-nak kiosztott pofont valamennyire lehet közömbösíteni.
Ugye van egy trillió dolláros elvileg ritka földfény vagyon, ugye az ottani hatalom, aki mikor elvonult, akkor elvitett a teljes igazából vagyont, és hogy emiatt mi várható mondjuk akár most, akár az elkövetkező egy-két évben Afganisztánban gazdaságilag is, és a másik, hogy akkor ugye, hát onnan valószínűleg egy ahogy láttuk is a reptéren, sok ember akar eljönni onnan, hogy az ezzel kapcsolatban mi várható?
22 milliárd dollár évente. Az az Afganisztán GDP-je. És az nagyon kevés, egy 40 millió fős országban. És ennek a dinamikáját a külföldi segélyek adta, hogy évente 4-5 milliárd dollárt kapott az állam, és ebből adódott ez a gazdaság. 1,5 millió ember dolgozott az államnak, már két hónapja nem kaptak fizetést. 19 millió ember jelenleg Afganisztánban munkanélküli, és 10 millió gyerek éhezik. Úgyhogy a humanitárius katasztrófát nem tudjuk megelőzni Afganisztánban. Pakisztán ezért is sokat próbálkozik, hogy a tálibok ne mutassanak egy kemény arcot, hogy egy nemzetközi regionális ellenállás ne alakuljon. És próbálkoznak egy olyan kormányt alakítani Afganisztánban, hogy a világ számára elfogadható legyen, és még a segélyek folytatódjanak a nemzetközi közösség részéről, ami az ígéretek voltak, csak most nem tudják, hogy kinek adják. De ha ez a 4-5 milliárd dollár nem jön Afganisztánban minden évben, akkor Pakisztán sem tudja elrendezni a helyzetet Afganisztánban, mert ez a 40 millió ember, és ez a humanitárius katasztrófa, az biztos, hogy Közép-Ázsiát is, Oroszországot is, Kínát, Iránt, meg Pakisztánt is elér.
Hát tulajdonképpen nagyon fontos kérdés az, hogy gazdaságilag hogyan fog alakulni az afgán helyzet, és egyelőre valóban úgy van, ahogy Mohamed mondta, hogy leállították a segélyeket, de ezt be lehet indítani. Na most erre szokták azt mondani, hogy ahogy muzsikál a tálib vezetés, úgy fognak táncolni akár az Európai Unió részéről, akár a Világbank részéről a segélyt illetően. És nyilvánvaló, az amerikaiak is kijelentették nem is egyszer, hogy ők Afganisztánt nem hagyják cserbe, tehát fogják segíteni, én gazdasági segítségre gondolok. Tehát ebben az esetben azért ki lehet nagyjából mászni abból a nagyon kellemetlen helyzetből, amiben most van. Nem véletlen az, hogy a tálib vezetés most arra törekszik, hogy minél előbb legyen egy működőképes kormány. És hogyha lesz egy kormány, az készít egy kormányprogramot, azt nyilván megküldi azokra a helyekre, akiktől támogatást kap, és azt fogják mondani, hogy rendben van. Ez a pozitív változat, amit mondtam.
És mi a negatív?
Hát hogyha mondjuk az történik, amit a negatív worst case szenárió alapján, tehát a legrosszabb helyzet alapján, terrorszervezeteknek teret biztosítanak, nem fogják megvalósítani azt, hogy például a nők helyzetén változtassanak, tehát itt vagy egyáltalán nem jön létre egy megegyezés a különböző törzsek között.
Utolsó mondatként szeretném mondani, hogy a táliboknak egy lehetősége van, hogy nem túl nyugatbarát politikát folytatják. De ha nyugatbarát politikát folytatják, akkor ugyanúgy geopolitikai ostromba esnek, ahogy eddig a kormányunk volt, meg az amerikai csapatok voltak. Mindenképpen oroszokkal, kínaiakkal, Iránnal barátkozniuk kéne, és velük néhány részben együtt kéne, hogy működjenek.
Az utolsó kérdés az meg az lenne, hogy ebben igazából akár egy hallgató az honnan tud pontos információt szerezni, vagy honnan lehet szerintetek a legjobban tájékozódni, és hogy esetleg valamiben akár tud-e segíteni, meg még hozzád esetleg egy kérdés, hogy itt igazából Európán belül, ugye nem tudom, mondjuk afgánként mennyire vendégszeretők, vagy mennyire befogadóak az emberek, ez is szerintem egy fontos kérdés.
Itt Magyarországon?
Igen.
Nekem pozitív tapasztalataim vannak. Amióta Magyarországon vagyok, mindenhol is befogadtak, és nagyon is jó emlékeim vannak, vagyis az életem része, ami Magyarországon töltöttem, ez legjobb időszak volt az életemben.
Szuper. És szerinted honnan lehet pontos információhoz hozzájutni ezzel az egész afgán kérdéssel kapcsolatban?
Hát eddig volt egy kapcsolati korunk, emberek voltak az államnál, dolgozták, a rendőrök voltak, katonák voltak, ismérősök, minden tartományban szolgáltak, és így, ha szükségünk volt, akkor direkt felhívtuk, kapcsolatot felépítettük, és kérdezgettük, meg információkat kaptunk. Jelenleg igazán nem tudjuk kit hívni, meg kihez fordulni. Követünk a folyamatokat, és így értékelünk, meg értelmezünk a dolgokat.
Szerinted lehet-e bármi pontos információhoz most hozzájutni valami akár híroldatokon, vagy hol érdemes szerinted keresni?
Hát öreg tapasztalataim alapján nyilvánvaló, hogy a fontosabb nemzetközi médiákból azért össze lehet szedni egy pár dolgot. Én is azokat szoktam nézni, főleg kutatóintézeteknek az elemzéseit, illetve hát az olyan nyugati újságokat, amelyek, meg természetesen oroszt is, amit az ember meg tud érteni, és össze tud belőle szedni dolgokat. Én speciál mondjuk megbízok az Al Jazeera-ben, nem sokat néztem, elég pontos információ vannak, és széleskörű tudósítói hálózata van, Fox News, CNN, tehát ezeket az ember nézi, akkor azért nagyjából képben van.
Kisbenek Józsefnek és Mohamed Ali Szamájnak nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Mi is köszönjük a meghívást.
A hallgatóinknak meg a nézőinknek, amennyiben tetszett ez az adás, akkor kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, vagy Apple Podcasten, Google Podcasten és Spotifyon. A következő adásig a viszontlátásra és hallásra.